Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A magyarországi szinkronipar helyzetével kezdjük a műsort. Arról beszélgetünk, milyen problémákkal és nehézségekkel kell szembenéznie a szakmában dolgozóknak és a stúdióknak. Valóban csökken-e a kereslet a szinkronizált filmekre és a sorozatokra Magyarországon? Ennek járunk utána. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először arról beszélgetünk, hogyan dolgozik egy hivatásos turisztikai blogger, aki egyben a legfrissebb svájci élményeiről is mesél, majd arról hallhatnak, hogy a vírushelyzet miatt az El Camino újabb etapja helyett hogyan jött létre egy gyalogkör a Balaton körül. 10 órától könyvben utazunk tovább, és amiről ezúttal szó lesz, milyen üzeneteket kapunk, hogyan dekódoljuk azokat, és fordíthatnak-e a sorsunkon. Ha az irodalomról beszélgetünk, akkor ugyanúgy kérdés lehet ez, mintha a történelemről. Először Légrádi Gergely Nélkülem nélküle című ikerregényéről hallhatnak, amelyben egy probléma megoldó munkájában sikeres 2 gyermekes apát betegsége ébreszti rá mindarra, amit elmulasztott az életében, és felesége kénytelen újra önálló döntéseket hozni, felépíteni egyedül az életét. 10:30-tól pedig az XYZ az Enigma feltörésének igaz történetéről lesz szó, amit Dermot Turing, a leghíresebb kódfejtő unokaöccse írt meg, számos titokban dolgozó hírszerző és kódfejtő személyes sorsát bemutatva. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk! Már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kezdjük tehát a magyarországi szinkronipar helyzetével. Milyen problémákkal és nehézségekkel kell szembenéznie a szakmában dolgozóknak és a stúdióknak? Valóban csökken-e a kereslet a szinkronizált filmekre és sorozatokra Magyarországon? Vagy még inkább az ismerős magyar hangok mellett tesszük le a voksunkat? Milyen megoldásokkal lehetne segíteni a magyar szinkron helyzetén? Rengeteg kérdés. Péler András két vendége ezúttal, Gósz Tamás, a magyarszinkron.hu főszerkesztője, és Békés Gergely, az előadó művészeti jogvédő iroda egyesület ügyvédje volt a Nagy Totálban.
Azért is hívtam meg Gergelyt és Tamást, hogy kicsit beszélgessünk arról első körben, hogy milyen nehézségekkel is néz szembe a szakma itt az elmúlt időben, talán mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években is. A Hétfa Kutatóintézetnek volt egy nagyon érdekes kutatása arról, hogy hogy is áll jelenleg a magyar szinkron helyzete, és itt látom, hogy a kutatásnak a kiadványa itt is van Gergely előtt, úgyhogy először is be is dobnám a témát. Milyen problémákkal néz szembe jelenleg a magyar szinkronipar? Gergely, téged kérdeznének először.
A Hétfa Kutatóintézetnek a kutatásai rendkívül fontos hiánypótló anyag. Soha Magyarországon nem készült olyan tudományos felmérés, ami objektív szemmel megvizsgálta volna, hogy a szinkroniparban dolgozók, a szinkronipar vállalkozásai milyen helyzetben vannak ma Magyarországon. Ez a kutatás, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, 5-6 kulcs mondatot állapított meg. Talán a legfontosabb, hogy a magyar szinkronra továbbra is nagyon nagy közönségigény van. Ez azt jelenti, hogy magyar nyelvű verzió nélkül a filmek nem jutnak elég széles közönséghez, nem fogják tudni hallgatni, nézni magyar nyelvű változat nélkül a filmeket a nézők. Ez talán a legfontosabb. A második, de szintén fontos következtetés, hogy a magyar nyelvű szinkron elengedhetetlen a magyar nyelv megőrzése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom jelentős része kulturális tartalomhoz szinte csak szinkronizált tartalmakon keresztül jut. Sajnos nagyon sokan nem olvasnak, sajnos nagyon sokan nem hallgatnak hangos könyveket, szinkronizált tartalmat viszont fogyasztanak, tehát a kulturális fogyasztásnak az egyik legfontosabb bemeneti pontja az audiovizuális tartalom és ezen belül a szinkronizált tartalom, mert bár egyre többen beszélnek Magyarországon idegen nyelvet, viszonylag kevesen beszélik a török, brazil nyelveket, tehát kénytelenek szinkronizált módon ezeket a tartalmakat fogyasztani. Ha tehát a közönség igényeit ki akarjuk elégíteni, hogy a kulturális tartalmakhoz hozzá akarjuk juttatni a magyar társadalmat, akkor szinkronizálni kell. Ez nem egy választható lehetőség, hanem egy kötelezettsége ebben az országban mindenkinek, aki ezen a területen mozog.
Pont Tamással beszélgettük a felvétel előtt, amikor ő megérkezett ide a stúdióhoz, hogy ugye angolul már nagyon sokan beszélünk, de például, hogyha mondjuk tegyük azt, hogy egy török sorozatot nézünk, vagy például egy kórai sorozatot vagy filmet, akkor az eredeti nyelvnél, Tamás, te fogalmaztad meg nagyon jó, hogy azt se tudjuk, hogy igazából milyen érzelmet akarnak éppen kifejezni, mert hát annyira nem ismerjük azt a nyelvet, hogy igazából gyakorlatilag, mintha egy ilyen monoton géphangot hallanánk, amikor például nem egy angol, vagy nem egy német francia, de akár egy török vagy egy koreai filmet sorozatot nézünk eredeti nyelven.
Érdemes talán egy pár szóval a nehézségekről is szót tenni, ez egy nagyon összetett iparág, sok szereplővel, sok különböző kompetenciával rendelkező szereplővel dolgozik. Ha csak a nagy szereplőket nézzük, akkor vannak szinkron stúdiók, amik összefogják a munkát, nekik a megrendelőik a filmforgalmazók, illetve a televíziótársaságok, ők rendelik meg a szinkronizált változatokat, és idézőjelben mondom, de a beszállítóik között pedig ott vannak a szinkron színészek, ott vannak a szinkron dramaturgok, tehát akik lefordítják a sorozatokat, a rendezők, a hangmérnökök, a vágók, és még egy csomó más szakember, aki közreműködik a szinkron elkészítésében. Hogyha picit a szinkronipari dolgozók székéből nézzük meg az ügyet, akkor azt tudjuk elmondani, hogy elképesztő kiszolgáltatottsággal szembesülnek a szinkronipari dolgozók. Ez a kiszolgáltatottság sok helyen tetten érhető, de mondjuk ebből kiemelendő, hogy létbizonytalanságban élnek a szinkronipari dolgozók, és végül elég nagy kuszaság van a jogi viszonyokban is. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben bizony aláírt szerződések nélkül mennek be a színészek a stúdióba, anélkül, hogy tudnák, hogy milyen produkcióhoz és mennyi pénzért fognak dolgozni. Ez a probléma halmaz, ennek minden eleme nem oldható meg egyik napról a másikra természetesen, dolgozni kell, hogy minél több elemét megoldjuk, de van néhány olyan pont, ami az odafigyelés körébe tartozik, és amit viszonylag gyorsan, átlátható folyamatok mentén rendezni lehetne.
Ugye a Ejnél ti is azzal foglalkoztok, ugye, hogy a művészeknek a jogait véditek, amiről pont most beszéltél, hogy hát eléggé kusza ez a világ jelenleg itt a magyar szinkron kapcsán.
Az előadó művészi jogvédő iroda, vagy ahogy rövidítve szoktuk mondani az EI, az előadó művészeknek a jogérvényesítő szervezete, ezt a szervezetet színészek, zenészek, táncosok, artisták hozták létre annak érdekében, hogy az ő képviseletükben a felhasználóktól, tehát a rögzített előadások felhasználóitól, televízióktól, rádióktól jogdíjat beszedjék, majd felosztva kifizessék számukra. Magyarországon ez az egyetlen ilyen szervezet, az összes magyarországi előadóművészt és a világ valamennyi más országának az előadóművészét az EI képviseli ezen a területen. Ez összességében, hogyha a nagy számokra lefordítjuk, azt jelenti, hogy Magyarországon az EI több mint 600 ezer előadóművész képvisel a világ minden tájáról, és évente több mint 2,5 milliárd forintnyi jogdíjat tud beszedni és felosztani a világ valamennyi előadóművészek között.
Tamás, most hozzád fordulok. Egy kicsit beszélnél nekünk a szakmáról, ugye? Arról például mi is beszélgettünk itt a felvétel előtt, hogy a magyar szinkron szakma szintjén igazából nem is létezik, mert hogy például nincsen meg az a úgymond oktatás mögötte, mint például amikor arról beszélünk, valaki elmegy rendezést vagy színészetet tanulni. Ez a magyar szinkron mint szakma, ez igazából egy ilyen, hát hogy is mondjam, kicsit ilyen urbán fogalomnak tűnik ilyen szempontból.
Hát az urbán az egy elég erőteljes szlengesítése lenne a dolognak, de az a problémakör, amit a Gergely itt az előbb említett, ez nem most alakult ki. Ez a kezdetektől így működik.
85 éves lesz novemberben idén, a magyar
igen,
szinkron.
Idén 85 éves a szakma, és a kezdetektől ez úgy működött, hogy ez egy nagyon jó kiegészítése volt a színészeknek a színpadi, illetve a filmes, tévés munkák mellett. Mert az első időkben napi fizetés volt a szinkron stúdióba. Ugye nagyon fontos kiemelni, hogy nagyjából a rendszerváltásig a 86-87-ig 2 darab műhely volt Magyarországon, ahol szinkronizálás zajlott. Az egyik volt a Magyar Televízió Szabadságtéren, ahol a tévébe készülő szinkronokat csinálták, a másik pedig a Pannonia Szinkron Stúdió, vagy később Videovox, ahol a mozis szinkronok, illetve a tévés szinkronok egy része készült. És a színészeknek nem kellett össze-vissza rohangászni, hanem volt egy fix hely, volt arra lehetőség, hogy ő a délelőtti, mit tudom, 10 órás próbakezdés előtt beszaladt a szinkronba, megcsinált 10-15 tekercsen, és ugyanazt a 200 forintos tekercs árat megkapta, mint most, de mondjuk 30 évvel ezelőtt a 2000 forintos napi kereset az nem volt olyan rossz. És ezért nem is volt igény arra, hogy ez nagyon változzon. Évtizedeken keresztül dolgoztak így a színészek, és amit ugye föl szoktak emlegetni, hogy régen mennyire jó volt a szinkron, és most pedig már mennyire nem jó, ez akkor sem volt igaz, és most sem igaz. Akkor is voltak gyengébb munkák, és most is vannak nagyon kiváló alkotások. De hozzá kell tenni azt, hogy a 60-as, 70-es években, amikor a korszak legnagyobb színészei mentek szinkronizálni. Egyrészt alapból sokkal kevesebb film készült, sokkal kevesebb szinkron készült, de nekik is az elsődleges ok, amiért szívesen mentek, az az volt, hogy ők ott aznap megkapták azt a pénzt, amiért megdolgoztak. Az más kérdés, hogy amellett ők magas minőséget képviseltek, tehát nem trehánykodták el a munkát, de elsősorban azért jártak a színészek szinkronba, mert ott megcsinálta a munkát, és kifele jövet már kezébe volt a pénz, amit ő arra használt, amire akart. Ez a rendszerváltás után kezdett el problémás lenni, amikor megjelentek a különböző egyéb tévék, elkezdtek a szinkron stúdió gombamód szaporodni, és megjelentek olyan műhelyek, amik egy lakótelepi lakásba, egy konyhába, egy nem tudom én hol készültek, mert a szemfüles szinkron dolgozók, gyártásvezetők, rendezők le tudtak csippenteni kisebb-nagyobb munkákat a frissen megjött forgalmazóktól, és akkor elindultak az ilyen sufni szinkronok. És akkor lehetett olyat hallani, hogy egy kosztümös filmben lovagol a páncélos vitéz, és fölötte meg elrepül a repülő, mert hogy éppen úgy volt szigetelve a stúdió, hogy behallatszódott a hang. És ez a probléma, ez ott kezdett el nehézzé válni, mert hogy elindult, én simán kimondom, a 90-es évek elején egy szabad rablás a szakmába, ahol mindenki próbálta elcsípni azt, amit el tudott, ezt ugye minél olcsóbban, minél gyorsabban, egyszerűbben, stb., és ebből jöttek ilyen dolgok, és ezt nem sikerült azóta rendezni. De nagyon fontos hozzátenni, hogy ez nem 20 éves probléma, ez 80 éves probléma.
És hogy látjátok, hogy a mostani viszonyok között, amikor már tényleg így, hát közszájon forog az, hogy gond van, és ezzel kezdeni kell valamit, hol kellene elkezdeni, milyen szinteken kéne megindulni annak a folyamatnak, hogy tényleg egy ilyen jogi szempontból is, illetve ilyen iparosodás szempontjából is egy ilyen egységes keretrendszer alakuljon ki a magyar szinkron körül, ahogy tényleg az legyen, hogy te is mondtad, hogy ne az legyen, hogy valaki fogja, megveszi a jogokat, hazaviszi, és nem tudom, a panellakásban fölmondja a szinkront, és akkor azt ő csinálhatja, mert ő vette meg, hanem tényleg, hogy ennek meg legyenek egy olyan egységes szabályai, aminek a keretein nem lehet túllépni, mert hogyha azon túllépünk, akkor az már a minőségnek a rovására menne, ami se a produkciónak, se pedig a nézőknek nem az érdeke.
Hát ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, fel kell mérni, hogy kik vannak ezen a piacon. Részint van nekünk körülbelül 6-800 egy időben szinkronizáló színész. Ők ennek a szakmának a kis iparosai, megint sok-sok idézőjelben mondom, a többségük szerencsére fantasztikus művészi színvonalon végzi a munkáját, nyilván van köztük kevésbé tehetséges is, tehát vannak 6-800 magánember, aki persze különböző vállalkozási formában végzi a munkáját, de ezek olyan kényszer vállalkozások, amit mindannyian ismerünk a mindennapi életben, hogy egyéni vállalkozónak hívják, de hát egyébként valójában nem arról van szó. A szektor közepén ott vannak a szinkronstúdiók. Van Magyarországon egy fél tucatnyi igazán jelentős szinkronstúdió, még nagy számot is mondtam. Ezek nagy vállalkozások a színészekhez képest, azért nagy vállalkozások, mert ezeknek az éves forgalma ezeknek a stúdióknak 8-900 millió forint egy évben, és ők még mindig kis halak a megrendelőkhöz képest, ahol az hollywoodi filmforgalmazók, illetve a hollywoodi filmek gyártóinak a forgalmazói vannak, amiknek sok milliárdos forgalma van egy évben. Csak a mozi forgalmat, ha nézzük, ami ennek a szektornak csak egy szelete, egy fontos, de nem az egyedüli szelete, azt tudjuk mondani, hogy 2018-ban 22 milliárd forintnyi bevételt termeltek csak a mozik jegybevételből. Tehát nagyon különböző erővel rendelkező szereplők vannak ezen a piacon fent, és ahogy minden ilyen esetben történik, az erősebb szereplő tudja diktálni a tempót. Ez azt jelenti, hogy a filmforgalmazók, a megrendelők, a televíziók és a filmforgalmazók diktálnak a szinkronstúdiónak, és tolják le az árat dömping megrendelésekkel és egymás kijátszásával, majd az így letolt árakat tolja át a szinkronstúdió a szinkron dolgozókra. Nem azért teszi ezt a szinkronstúdió, mert ő gonosz lenne és nem akarna többet fizetni a saját beszállítóinak, hiszen nélkülük nem tudja ezt a munkát elvégezni, ezt ők is pontosan tudják. Egyszerűen nincsen más útvonal, hogyha piacon akar maradni, akkor ő neki engedni kell az árakat, miközben viszonylag is haszonkulcsa dolgoznak, és ez így lealkudott árat meg tovább fogja tolni a megrendelőkre. Mi ennek a hatása? Ennek az a hatása, hogy a szinkron színészek az elmúlt 15 évben 41%-ot vesztettek a munkadíjból. Talán nincs is Magyarországon más olyan szektor, ami 15 éven keresztül reálértéken kiszámítva lefeleződött volna a bevétel. Talán nincs ilyen szektor. Ezen a piacon kell nekünk rendet tenni. Nekem meggyőződésem, más útvonal, csak az összekapaszkodás, ameddig darabonként le lehet vadászni ezeket a kiszolgáltatott, gyenge pozícióban lévő, gyenge alkupozícióban lévő színészeket, hogyha ők összekapaszkodnak és erőt mutatnak, akkor lehet elindulni, de nem a szinkron stúdióval szemben, hanem a szinkron stúdióval partnerségben, a filmforgalmazók és a televízió társaságokkal szemben, a pénz ugyanis náluk van, és nem máshol.
Én ezt még tovább vinném, mert a legtöbb hazai moziforgalmazónak és televíziónak, ugye ezek mind külföldi tulajdonú vállalkozások, a magyar részlegei, aki konkrétan itt a szinkronok megrendelésével foglalkoznak, ők ugyanúgy alkalmazottai a külföldi amerikai tulajdonosnak. Tehát az igazi döntések kint Amerikában, vagy kint az eredeti megrendelőknél vannak. Tehát én ezt az összefogást úgy bővíteném, hogy a szakma, a stúdiók és a hazai mozi és tévé képviseletek is úgy együtt tájékoztatni az amerikaiakat, vagy a franciákat, vagy akik a megrendelők. Mert hogy ők döntik el a kereteket, hogy miből lehet gazdálkodni, és a magyar részlegek azokból a keretekből rendelik meg a filmeket. Tehát nem úgy van, hogy itt a magyar bankszámlán ül egy nagy mennyiségű összeg, csak ők zsugoriskodnak és nem adják oda, hanem az a külföldiek ennyit adnak a magyaroknak szinkronizálás céljára.
Erről eszembe jutott, egyszer olvastam például arról, hogy ugye van egyre több és egyre nagyobb költségvetésű videójáték szoftver is jön, és hogy miért nem szinkronizálják például a különböző nagyon híres stúdióknak, a Ubisoft, Electronic Arts-nak a videójátékait, csak is azt mondták, hogy egyszerűen a stúdiónak, aki gyártja a játékot, nem éri meg arra költeni, hogy egy Magyarország méretű piacon kifizesse azt, hogy szinkron készüljön hozzá. Ha szerencsénk van, akkor esetleg magyar feliratot kap az adott játék, ez még talán mostanában egyre népszerűbb, de például az egyik legnépszerűbb videójátékos szoftver a FIFA, aminek nagyon-nagyon sokáig ugye Hajdu Béjék felmondták Faragó Richárddal a magyar szinkront, ugye a kommentárban, ez például már nincsen meg, angolul kell játszanunk például, hogyha erre gondolok, mert hogy már arra se futja, hogy egy ennyire népszerű, ami gyakorlatilag minden magyar videójátékos beveszi az évi FIFA-t, úgy látszik, hogy már ez nem éri meg. Most tudom, hogy ez egy kicsit más szelete a dolognak, de mégis hasonló lehet ilyen szempontból, hogy például azt mondja egy amerikai stúdió, hogy hát jó, nem akar annyit áldozni például a magyar szinkronra, mert a magyar piac az kicsi, úgyhogy megpróbáltam kicsit olcsóbból megoldani.
Nem is a kicsiséggel van a probléma, nem azzal van a probléma, hogy nincs a szinkronnak, mint szakmának nincs egy önérdekérvényesítő ereje. Tehát nem tud a szinkron szakma egyetlen egységes mondatot se felmutatni, amire azt lehetne mondani, hogy az egész szakma mögé áll. Érdemes belegondolni, hogy egy bármilyen film készítésébe részt vesz egy fordító, gyártásvezető, szinkronrendező, X mennyiségű színész, vágó, hangmérnök. Ezeknek a munkaköröknek mind más a problémája. Mindegyik munkakörnél más gondot kell megoldani, plusz vannak még kreatív producerek, stb., és ezeket kellene valahogy összehangolni.
Ilyen vicces, hogy az egyetlen szakma ebben az egész folyamatban, ahol nem nélkülözhető a magyar nyelvtudása, az a vágói. Nem olyan régen fordult elő, hogy egy HBO sorozathoz készült Magyarországon szinkron, és a szinkron utolsó keverése, hangmérnöki munkája és vágása nem Magyarországon történt, hanem a gyártás országában. És arra lettek figyelmesek, hogy bizonyos szavak végén valamilyen furcsa módon nagyon erős mássalhangzók jelentkeztek. Azt mondta a szereplő, hogy futott jó erős dupla T-vel. És azt gondolták, hogy hiba van, felvételi hiba van. És a nem magyarországi hangmérnök és vágó ráküldte a szoftvert, és kigyilkolták belőle az összes szóvégi dupla T betűt, aminek a magyar nyelvben a jelentése is van, hát a múlt időt így fejezzük ki. És teljesen értelmetlen szövegek keletkeztek. Az első adásba került epizód kapcsán volt felháborodás miatta, tehát nem csak a színészek, hanem a hangmérnökök és a vágók is csak akkor tudnak jól dolgozni, hogyha ismerik az anyanyelvet, mert hogy olyan szépen összepasszolódik itt a technikai tudás és a nyelvismeret. De egy picit rángassuk le, még egy picit rángassuk le ezt az ügyet a földre. Egy amerikai blockbuster filmnek a szinkron költsége, hogyha mindent beletesznek, mondjuk egy Marvel filmé, az mondjuk 5 millió forint, most mondtam egy számot. Ennél sokkal több pénzt nem fognak fordítani a magyar szinkron elkészítésére. Ugyanez a film egy hónap alatt sok 100 millió forintot termel a moziban. Erről beszélünk, ez a film nem magyar nyelven, praktikusan 0 forintot termel Magyarországon. Tehát az összevetés úgy néz ki a forgalmazó szemszögéből, hogy van nekem egy nagyon sok millió dollárért gyártott produkcióm, ami a magyar piacon nem tud labdába rúgni, csak akkor, hogyha szinkronizáljuk.
Már mondjuk ugye az eredeti nyelvű filmek is egyre népszerűbbek, mármint hogy nagyon sokan fordulnak az eredeti nyelvű filmek felé a mozikban.
Nem, nagyon sokan nem.
Nem. Az eredeti filmekért lobbizók sokkal hangosabbak, mint a szinkront pártolók. Számszerűleg kimutatható, hogy nincs nagyobb érdeklődés a feliratos változatok iránt, mint a szinkronizált változatok iránt.
Legyünk belátóak, tehát növekedett az igény az eredeti nyelves filmek iránt, hiszen egyre többen beszélnek nyelvet, ennek van is egy trendje egyébként, hogy eredeti nyelven élvezzük a filmeket, de ez mind semmit nem számít ahhoz, hogy a tömeg csak és kizárólag szinkronos változatra megy el, semmi másra nem megy el.
Én erre azt szoktam mondani, hogy amikor valaki az eredeti nyelvű filmek után lobbizik, hogy akkor tessék innentől kezdve színházakba Shakespeare-t angolul játszani, és minden egyes darabot tessék eredeti nyelven megnézni. Azért senki nem lobbizik, hogy ne magyarul szóljon, hogy ne egy Arany János fordítás legyen egy Shakespeare-nél, mert hogy ő eredetibe szeretné hallani. Ennek szerintem az a baja, amit mondtam az előbb, hogy a szinkron szakma nem tudja az érdekeit érvényesíteni. Egy amerikai forgalmazónak, egy Marvelnek vagy valaminek, az 5 millió forint, amiben egy szinkron költség kerül, az nulla. És ő tudna 6-ot is adni, vagy 7-et is, hogyha valaki elmondaná neki, hogy esetleg többre lenne szükség. A probléma az, hogy a határon megáll ez a probléma, és az amerikaiak nem tudnak erről. Ők azt tudják, hogy ők minden évben adnak egy X költséget, és abból elkészülnek filmek. Sőt, leegyszerűsítem, nagyon sok szinkron stúdió van, aki inkább veszteséggel bevállal egy munkát, és még a magyar forgalmazónak sem szól, hogy hát figyelj, nem tudom ezt megcsinálni, mert hogyha ő szól, akkor esetleg az történik, hogy a magyar forgalmazó azt mondja, hogy ja, neked ennyiben nem fér bele, akkor itt ez a másik, ő megcsinálja. Én most hallottam egy sztorit a tavaszi karantén alatt, az egyik szinkron stúdió ugye bezárt, és az az állandó partnerük, akivel folyamatosan dolgoztak, úgy döntött, hogy egy másiknak adja oda menet közben a munkát, mert hogy ők nem zártak be, és erről ez a szinkron stúdió vezető úgy értesült, hogy véletlenül a forgalmazónak a képviselője nem választ nyomott az e-mailnél, hanem a válasz mindenkinek gombra nyomott, és ő is megkapta azt a levelet, amiben azt látta, hogy a másik szinkron stúdió dolgozik hétfőtől.
Témánk továbbra is a magyar szinkronipar helyzete, mint szakmai, mint pedig jogi oldalról, valamint a nézők szemszögéből. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.